Kedves hallgatóm! Márk evangéliuma 12. része alapján azzal a történettel foglalkozunk, hogy egy írástudó odament az Úr Jézushoz, és megkérdezte tőle, hogy mi a legnagyobb parancsolat. Amikor Jézus elmondta a Szentírás alapján, hogy melyik a legnagyobb parancsolat, az írástudó ezt mondta neki: jól van, mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincsen más. És ha szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből, és teljes erőnkből, és ha szeretjük fele barátunkat, mint magunkat, sokkal több az minden égő és véres áldozatnál. Jézus pedig, amikor látta, hogy értelmesen felelt, ezt mondta neki: nem vagy messze az Isten országától. És többé senki sem merte őt megkérdezni. Márk evangéliuma, 12. rész, 32., 33. és 34. vers. Amit az írástudó mondott, az mindenképpen igaz volt. Isten szeretete és a felebarát szeretete több, mint minden fölajánlás és áldozat. Barátom, ismét azt mondhatom, hogy ha nem éred el ezt a mértéket, hogy teljes szívedből, teljes elmédből, teljes lelkedből és minden erődből szeresd Istent, és úgy szeresd felebarátodat, mint magadat, akkor megváltóra van szükséged. Fordulj hozzá! Ez most lezárta a kérdések időszakát, amennyiben emberek tesznek föl Jézusnak kérdéseket. Az ellenség nem tudta őt csapdába ejteni. Most Jézus tesz föl kérdéseket. Amikor Jézus a templomban tanított, ezt a kérdést vetette fel: hogyan mondhatják az írástudók, hogy a Krisztus a Dávid fia? Maga Dávid mondta ezt a Szentlélek által. Így szólt az Úr az én Uramhoz: ülj a jobb kezem felül, amíg lábad alá nem vetem ellenségeidet. Ha tehát maga Dávid mondja őt urának, akkor hogyan lehet a fia? A nagy sokaság szívesen hallgatta őt. Márk evangéliuma, 12. rész, 35., 36. és 37. vers. Itt Jézus tanítja saját szűztől való születését. Hogyan tudott Dávid a 110. Zsoltárban beszélni jövőbeli leszármazottjáról, mint Úrról? Pedig jóval utána született, nem tudjuk hányadik ükunokájaként. Az egyetlen ok, amiért őt urának nevezhette, hogy valóban Úr volt. Tehát több volt, mint Dávid fia. Szűztől kellett születnie, hogy Isten fia legyen. Ez nagy gondolat, amit az Úr e helyen tanít. Figyeld meg azt is, hogy itt Jézus határozottan Dávidnak tulajdonítja a 110. Zsoltárt. Azt mondja, hogy Dávid írta ezt a Zsoltárt a Szentlélek által. Jézus mondja, hogy ez a Zsoltár őróla beszél, a Mesiásról. Tanítás közben így szólt Jézus: őrizkedjetek az írástudóktól, akik szeretnek hosszú köntösben járni, és szeretik, ha köszöntik őket a tereken, szeretnek a főhelyeken ülni a zsinagógákban, és az asztalfőn a lakomákon, felemésztik az özvegyek házát, és színlelésből hosszan imádkoznak. Ezekre vár a legsúlyosabb ítélet. Márk evangéliuma, 12. rész, 38., 39. és 40. vers. Jézus azt tanítja, hogy a kiváltság teremti a felelősséget. Elutasítja az írástudókat, mert életük ellentmond a Szentírásnak, amelyet tanítanak. Ítéletük még súlyosabb lesz azokénál, akik nem hallották a Szentírást. E fejezetben az utolsó eset bemutatja Jézust, aki látványos lépésre határozza el magát, amit csak Isten tud megtenni. Figyeli, hogy az emberek miként adakoznak. Amikor Jézus leült a templomi perselyjel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele. Márk evangéliuma, 12. rész, 41. vers. Neki ma is megvan a felhatalmazása arra, hogy figyelje az adakozást a gyülekezetedben, vagy ahol téged kérnek, hogy valamilyen ügyre, vagyis Isten munkájára pénzt áldozz. Ő figyeli, hogy mennyit tartasz meg magadnak. Egy szegény özvegyasszony pedig odamenve beledobott 2 fillért, azaz 1 krajcát. Márk evangéliuma, 12. rész, 42. vers. Megfigyelte, hogy a gazdagok sokat adnak. Ők voltak a nagy adakozók. Mennyire szereti Isten a nagy adakozókat? A gazdagok bőkezűen adnak. De ő nem parancsolta ezt. Figyelte az özvegyet, aki 2 fillért adott. A templom gazdagságával összehasonlítva ezt az összeget szinte számba se vehető. De tudod-e, hogy mit cselekedett? Ezt a 2 fillért elővette, megcsókolta, és ebből mennyei arany lett, és értékesebbé vált, mint bármi, amit a gazdagok valaha adtak. Tudod-e, hogy miért? Mert Jézus látta, hogy semmit nem tartott meg magának, hanem mindent odaadott. Szeretete és odaszenteltsége ajándéknak számított. Megmondom neked, hogy Isten így értékeli ezt az adományt. Egyesek megkérdezik, hogy adják-e a tizedet az Úrnak. Barátom, mennyit tartasz meg magadnak? Nem az számít, hogy mennyit adsz neki. Nem követeli, hogy bizonyos összeget vagy bizonyos arányt adj neki. A kérdés az, hogy mennyire szereted őt igazán. Az Úr az a személy, aki figyeli az emberek adományait. Nem azt, hogy mit tesznek a perselybe. Az özvegy nem tett abba nagy értéket. Kétlem, hogy a pénztáros egyáltalán odafigyelt rá. De az Úr veszi az özvegy 2 fillérjét, és kicseréli azokat aranypénzre a mennyben. A most következő 13. fejezetben ismét azt találjuk, hogy itt nincsenek csodák, hanem nagyon sok cselekmény megy végbe. Márk evangéliuma a cselekmények evangéliuma, és nagy hangsúlyt helyez a csodákra is. De ebben a fejezetben a cselekmény a jövőre mutat. A cselekmények valójában nem álltak meg, hanem a jövőben következnek be. Az író feljegyzi azokat az eszkatológiai eseményeket, amelyek a korszakot lezárják. A nagy nyomorúság katasztrofális eseményeit sorolja föl, és Krisztus második eljövetelét szemléletesen írja le. Ezt a cselekményt Isten hatalma valósítja meg, és ez nagyobb, mint az atomhatalom. A 13. fejezetre nézve a következő vázlatot állítottam össze. A tanítványok kérdéseket tesznek föl Jézusnak az olajfák hegyének a tetején. Ezután következik e korszak panorámája. A nagy nyomorúságot megelőző üldöztetés. A nagy nyomorúság jövendőlése. Krisztus második eljövetelének meghirdetése. A fügefa példázata. és Isten népének programja. Amikor Jézus kifelé ment a templomból, egyik tanítványa így szólt hozzá: Mester, nézd mekkora kövek, és mekkora épületek! Márk evangéliuma, 13. rész, 1. vers. Most itt azt hiszem egy példája van annak, hogy miként lehet félreérteni a Szentírást. Az ember természetesen ezt kérdezi: mi van mindezek mögött? Nincs jelzésünk arról, hogy a tanítványok miért tesznek ilyen nyilatkozatot. Valójában vissza kell mennünk Máté evangéliuma 23. részének 38. verséhez, hogy ezt megtaláljuk. Jézus bejelentette a templom bekövetkező pusztulását. A tanítványok zavarban voltak, mert fenség és dicsőség övezte a templomot és a körülötte levő épületet. Bizonyosak akartak lenni abban, hogy Jézus is megfigyelte ezt. Ezért mondták: Mester, nézd, mekkora kövek, és mekkora épületek! Jézus ezt mondta nekik: látod ezeket a nagy épületeket? Nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának. Márk evangéliuma, 13. rész, 2. vers. Ő ezt a kérdést intézte hozzájuk. Aztán megkérték őt, hogy lássa meg az épületeket, mert biztosak akartak benne lenni, hogy Jézus nem hagyta azokat figyelmen kívül. Most ő kérdezi a tanítványokat: látjátok ezeket a nagy épületeket? Jézus itt egy nagy lelki tanulságot von le. Lelkipásztorságom utolsó néhány éve alatt hatalmas épületeket emeltek a világ nagyvárosaiban, 50-60 emeletes épületeket. Létrehoztak rendkívül nagy bevásárló központokat, felhőkarcolókat, nagy szállodákat és így tovább. Mi is föltehetnénk ilyen kérdést manapság? Látod mindezeket a gyönyörű épületeket? Vadonatújak és gyönyörűek. De valójában mit látunk? Látjuk a szépséget, az erőt, a szilárdságot és az állandóságot? Úgy tűnik nekem, mintha sokáig fönnállnának, ha csak valamilyen súlyos földrengés le nem dönti azokat. Valójában ezek az épületek ideiglenesek, elmúlnak. A helyes szemlélet megengedné nekem, hogy azt lássam, hogy egyetlen kő nem marad kövön. Valójában acélból és betonból épültek, de mind ledőlnek. Pál apostol jelentette ki ezt a nagy igazságot ilyen módon: mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. 2. Korintusi levél, 4. rész, 18. vers. Barátom, ez egy nagy lelki igazság. Tudtad-e, hogy Nebukadnezár végig sétált a nagy Babilonon a maga korában, és látta Babilon minden dicsőségét? Amint sétálgatott, így szólt: vajon nem ez a nagy Babilon, amit én építettem? Láttad-e már Babilon mai romjainak a képét? Senki sem dicsekszik többé azzal a nagy várossal. Teljesen eltűnt, barátom, és dicsősége megsemmisült. A világ metropolisainak felhőkarcolói is mind ledőlnek, megsemmisülnek. Ezek mind mulandóak. Barátom, látod-e már az örökké valókat? Amikor azután az olajfák hegyén ült, a templommal átellenben, maguk között megkérdezte tőle Péter, Jakab, János és András. Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz annak a jele, amikor mindez beteljesedik? Márk evangéliuma, 13. rész, 3. és 4. vers. Márk mindig hozzátesz valamit az eseményekhez, ami nincs meg a többi evangéliumban. Nem tudtuk volna, hogy ez a négy férfi ténylegesen bizottságként ment Jézushoz, és várt rá ezekkel a kérdésekkel, de íme itt vannak. Emlékezz rá, hogy ez Péter evangéliuma. Péter mondta meg Márknak, hogy ez a négy férfi volt a csoportban, akik külön kérdezték meg Jézust. Márk bejelenti két kérdésüket. Máté három kérdést sorol föl, amit Jézushoz intéztek. Lukács megadja a válasz egy részét. Amikor mind összetesszük, rájövünk, hogy Máté följegyzi mindhárom kérdést, amit a tanítványok az Úrnak föltettek. Mondd meg, mikor lesznek mindezek? Ez utal arra, amikor kőkövön nem marad a városban. Lukács megadja az Úr válaszát erre a kérdésre. A második kérdés az, hogy mi lesz a te eljöveteled jele. A harmadik kérdés pedig az, hogy mi lesz a korszak végének a jele. Máté és Márk följegyzi az Úr válaszát az utóbbi két kérdésre. Máté sokkal részletesebben írja le, mint Márk, de itt meglátjuk, hogy Márk mit hangsúlyoz. Emlékezzünk rá, hogy ő a rómaiaknak ír, és fel akarja hívni a figyelmüket arra, ami bemutatja a hatalmat, a cselekvést és a drámát. Jézus pedig így kezdett beszélni hozzájuk. Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket. Sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják, én vagyok, és sokakat megtévesztenek. Márk evangéliuma, 13. rész, 5. és 6. vers. Ezt állandó figyelmeztetésként olvassuk, figyelmeztet az Úr a hamis Krisztusokra. Egyesek azt gondolhatják, hogy ez ma nem jelent veszélyt. Azt hiszem, nagyon is jelenlevő veszély közöttünk. Például a liberalizmus Krisztusa antikrisztus, nem valódi Krisztus. Talán azt is gondolják egyesek, hogy ők a Biblia Krisztusát prédikálják, de nem ezt teszik. Nyilatkozataik szerint az általuk hirdetett Krisztus nem szűztől született, sohasem tett csodákat, nem ontotta vérét a világ bűneiért, nem támadt fel testileg a sírból, nem ment föl a mennybe, és nem jön el ismét testileg. Tudod-e, hogy ilyen Jézus nincs a Bibliában? A Biblia Jézus a szűztől született, csodákat vitt véghez, és vérét ontotta a világ bűneiért. Föltámadt testileg a sírból, és fölment a mennybe, ahonnan ismét eljön. A Biblia ezt mondja felőle, és a Biblia tartalmazza az egyedüli történelmi jellegű dokumentumokat vele kapcsolatosan. A Biblia állítja, hogy ezek mind megcáfolhatatlan tényei a hitnek. Nyilvánvalóan a liberálisok egy másik Krisztusról, másik Jézusról beszélnek. És ha valaki más Jézust hirdet, az az Antikrisztust hirdeti. Figyelj János apostolra! Gyermekeim, itt az utolsó óra. És amint hallottátok, hogy Antikrisztus jön, most meg is jelent. Mégpedig sok Antikrisztus jelent meg. János első levele, 2. rész, 18. vers. Számos antikrisztus létezik. Már felhívtam figyelmedet a liberalizmus antikrisztusára, de sok hamis tanító jár kell körülöttünk manapság, akik állítják, hogy ők a Krisztus. Vannak olyan emberek, akik azt hangoztatják, hogy képesek azokat a csodákat véghez vinni, amelyeket Jézus is véghez vitt. Az egyik Beatles énekes állította, hogy népszerűbb, mint Krisztus, és hogy ők a mai korban többet tudtak elvégezni, mint Jézus Krisztus a maga idejében. Számos antikrisztus van körülöttünk mindenütt. Urunk figyelmeztetett minket ezekre jó előre. Amikor pedig háborúk zaját, vagy háborúk hírét halljátok, meg ne rémüljetek, ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Márk evangéliuma, 13. rész, 7. vers. Aztán jönnek a háborúk, mint a hamis Krisztusok, és ez jellemzi az egész korszakot. Egyetlen hívő sem jöhet zavarba a háborúk miatt. Ezek nem a korszak végének a jelei. Sem az antikrisztusok, sem a háborúk nem jelzik azt, hogy már elérkeztünk a kor végéhez. Amikor azt mondom, hogy antikrisztusok, akkor nem magára az antikrisztusra utalok. Mindezek a hamis krisztusok rámutatnak a végső antikrisztusra. Imádkozzunk! Uram Jézusom, hálát adok neked, hogy 2000 évvel ezelőtt figyelmeztetted követőidet arra, hogy mitől óvakodjanak, és ez a figyelmeztetés különösen időszerű napjainkban. Segíts, hogy hallgassak szavadra, és így készüljek eljöveteled napjára. Amen.